Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit, elsősorban a hölgyeket is a mai napon. Tovább hajózunk Pál apostollal. Itt az előző két este már láttuk azt, hogy ki ez a Pál apostol, hogy ő egy nagy utazó volt, valaki, aki a kereszténységet elhozta Európába, és nagyon sok felé elterjesztette, és hogy ezért őt aztán igazságtalanul meghurcolták, és most épp egy hajón van, amivel Rómába viszik rabokkal együtt. Az első este azt láttuk, hogy ez a Pál a belső viharokkal szemben, hogy milyen kapaszkodókat tud találni, azzal szemben, hogy ő most ilyen igazságtalan helyzetbe kerül, hogy bír erre reagálni, és hogy talált ő megbocsátást magában. Aztán tegnap arról beszéltünk, hogy lehetett az, hogy ez a Pál ilyen sok ellen folyamattal szemben, ilyen nagy ellenszéllel szemben, mégis annyira tudta, hogy hova kell eljutnia, és nem félt semmitől, hogy ez mitől volt. És a mai este egy újabb kapaszkodót fogunk találni. Most ehhez egy picit jobban bele kell már mennünk a történetbe, hogy lássuk pontosan, mi történik. Pál apostolt szállítják, múlt tegnap még ellenszél volt, tovább mennek az ellenszéllel is dacolva, viszont aztán megállnak ezzel a hajóval, és a kapitánnyal arról tanakodnak, hogy vajon menjenek-e tovább, vagy maradjanak ott, ahol most vannak, mert nem tudták eldönteni, melyik lenne a helyesebb. És Pál apostol azt javasolna, hogy ne menjenek tovább, a kapitány azt, hogy menjenek, és végül is aztán úgy lesz persze, hogy a kapitány mondja. Úgyhogy tovább mennek, és aztán sokkal rosszabb helyzetbe kerülnek, mint azelőtt voltak. Belekerülnek egy óriási viharba, az Euraquilo nevű szél, aki volt a horvát tengerparton, ezt tudja, milyen például a Bora, az egy ilyen nagyon erős szél, ami így lesújt néha, na most ez is egy hasonló szél volt. Belekeverednek, és valóban életveszélybe keveredik az egész hajó, nem csak a rakomány, hanem az utasok is. És ezen a ponton kapcsolódunk be, és látjuk, hogy mit tesz Pál. Így írja le az egyik szemtanú, aki ott volt a hajón. Mivel pedig sem a nap, sem a csillagok nem látszottak több napon át, és erős vihar tombolt, végül elveszett megmenekülésünk minden reménye. Minthogy már sokat éheztek is, Pál felállt közöttük, mert mint a rabok között, és így szólt. Az lett volna a helyes, férfiak, ha rám hallgattok, és nem indulunk el Krétából, hogy elkerüljük ezt a veszélyt és ezt a kárt. Én azonban most is azt tanácsolom nektek, hogy bizakodjatok, mert egy lélek sem vészel közületek, csak a hajó. Mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok. És azt mondta, ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért bizakodjatok, férfiak. Én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta. Egy szigetre kell kivetődnünk. Na most Pál felel is lényegében két dolgot mond. Az egyik nagyon idegesítő, a másik nagyon bátorító. Az elég idegesítő, amivel kezdő a mondókáját. Felel is végül is azt mondja, hogy na ugye én megmondtam. Hát ennyit bocsássunk meg Pálnak, ez a kellemes bizsergető érzés az emberben, amikor rosszul mennek a dolgok, de ő előre megmondta, én is gyakran élek ezzel a lehetőséggel. De ezt most bocsássuk meg neki, mert a másik dolog, amit mond, az viszont nagyon érdekes. Lelket önt a hajóban levőkbe, méghozzá azzal, hogy elmondja nekik, hogy Istennek van egy ígérete, és ebben bízhatnak. Sőt, tovább megy, azt mondja, hogy azért bízhatnak ebben az ígéretben, mert ő ennek az Istennek szolgál. Sőt, ezé az Istené ő. Azért gondoljunk bele ebbe a szóba, mit jelent ez? Miért pont ezt mondja, hogy én ennek az Istennek szolgálok? Mert ha meghalljuk ezt a szót, hogy szolgálni, ugye hát akár Istennek, akár másnak, az elég rosszul hangzik. Főleg nekünk magyaroknak, nem? Eszünkbe jut az egész történelmünk. Jaj, amikor a törököt kellett szolgálni, meg amikor az osztrákot, meg aztán amikor a szovjeteket kellett szolgálni, és már is felzendül bennünk a szittya vér, és érezzük, hogy a magyarok Istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk, ebből nem kérünk, Pál. Miféle szolgaságról akarsz itt nekünk prédikálni? Mi az, hogy neked most ez a kapaszkodat, hogy te szolgálja vagy valakinek? Ez most valami jó dolog akar lenni? Mégis Pál apostol ebbe kapaszkodik. Ez egyrészt meglepő, mint mondtam, másrészt egy picit irigylésre méltó is talán. Hallom néha emberektől, hogy azt mondják, jaj, milyen jó azoknak, akik hinni tudnak a valamilyen Istenben, mert hogy ők szolgálhatnak valamilyen Istennek. Milyen jó nekik. De azt hiszem, hogyha a bibliai gondolkodás szerint most itt megkérdezném, hogy vajon közöttetek, vagy akik nézik az internetet, ki az, aki imád valamilyen Istent, vagy szolgál valamilyen Istent, valószínűleg kétféle válasz érkezne. Az egyik az lenne, hogy hát igen, én a Jézus Krisztust, vagy Allahot, vagy a nagy Votangot, vagy Buddhát, vagy nem tudom, valakit én szolgálok. Mondhatja ezt valaki, hogy egy ilyen vallásos Istent. A másik csoport azt mondaná, hogy nem, én nem szolgálok semmilyen Istent. Én ateista vagyok, és ilyen dolgokban nem veszek részt. Nem járok templomba, semmi ilyesmi nincs az életemben. Csak hogy a bibliai szóhasználat, képzeljétek el, nem tesz különbséget aközött, hogy egy Istent imádok, úgyhogy vallásos módon megközelítem, és eljárok a templomba, és ilyen dolgokat teszek, és aközött, hogy egy Úrnak szolgálok. Ugyanaz a szó a Bibliában. Imádni valamit, egy Istent, vagy valakit, és szolgálni, az ugyanaz a bibliai szóhasználat szerint. És talán innen meg lehetne közelíteni a kérdést, és akkor rájövünk, hogy nem azt az Istent imádjuk, akinek a templomába járunk, hanem azt az Istent, akit szolgálunk, akinek az energiánkat, az erőnket oda áldozzuk. Mondok erre egy példát. Néha felszoktak háborodni az emberek, amikor az Ószövetségben arról olvasunk, hogy voltak ilyen barbár népek, akik feláldozták a gyerekeket. Nem a zsidó népről van szó, de más népek egy molok istennek rendszeresen feláldozták a gyerekeket, vagy úgy, hogy rátették őket valamilyen tüzes bálványra, vagy úgy, hogy kitették őket valahova, és hagyták őket pusztulni. Mindezt annak a reményében, hogy majd bő termést ad ez az Isten, és gazdagabbak lesznek, és nagyobb lesz a jólét. Ugye meghalljuk, elfog bennünket a szörnyűség, hogy hát ez borzalom. Hogy lehettek ilyen szörnyűek az akkori emberek? Miféle Isten tisztelet volt ez? Miféle imádat? Igen ám, de én attól tartok, hogy van ennek modern változata is. Hány és hány olyan munka van, olyan karrier van, ami azt követeli meg tőlünk, hogy tegyük ki a gyereket, ne törődjünk a nevelésével, ne legyen rá időnk. Hagyjuk csak, majd fölneveli a tévé, vagy valami más. És mindez minek a reményében? A jobb fizetés reményében, a nagyobb gazdagság reményében, egy szóval a bő termés reményében. Szóval azért annyira nem vagyunk mások, mint a bibliai ember. Ma is vannak gyerekáldozatok, és ma is van bálványimádás. Csak nem úgy hívjuk a bálványokat, mint akkoriban, hogy molok, vagy bál, vagy Visnu, vagy Astarte, vagy valami ilyesmi nével illetjük őket, hanem olyan neveik vannak, mint pénz, karrier, mások véleménye, szex, család, jótékonykodás, egészség, egyetem. Ilyen nevű bálványok vannak inkább. És hadd hangsúlyozom, hogy ezek nem rossz dolgok önmagukban. Mint ahogy a bőtermés az nem rossz dolog, úgy nem rossz dolog a pénz, nem rossz dolog a karrier, nem rossz dolog a család, vagy a szex, vagy a jótékonykodás. Nem az a baj, és nem az a bálványimádás, amikor valami ilyen az életünkben ott van. Hanem az a bálványimádás, amikor egy jó dolgot a legfontosabb dologgá teszünk. Vagy a végső dologgá. Hogyan lehet ezt felismerni? Hát például, amikor azt érezzük, hogy ha az a dolog meg lenne, na akkor, és akkor aláhúzzuk ezt az akkort háromszor, hogy na akkor érnék valamit, akkor tudnám, hogy boldog lennék, hogy akkor nem lennék egy senki. És megfordítva, hogyha azt elveszteném, akkor nem lenne semmi értelme az életemnek, akkor én nem tudnék fölkelni az ágyból, akkor teljesen összetörnék. Azt mondja, attól lesz valami báván, hogyha ez a végső dologgá válik a számodra. Vagy a végső, annak a megszerzése a végső jó, vagy annak az elvesztése a végső rossz. És úgy érzed, hogyha az nincs, akkor tovább nem tudok menni. Ez a bálvány. És mi ezzel a baj? Mert ugye nem kellettől feltétlenül, hogy miért baj az, hogyha valaki fontosnak tartja az egészséget, vagy az, hogy egyetemre menjen, vagy azt, hogy jó legyen a családja. Ez miért lenne baj? Ez még nem baj. De amikor ezt a végső dologát tesszük, a következő történhet. Ezt egy amerikai író tollából idézem, pontosabban ezt egy interjúban, egy köszöntőben mondta el, David Foster Wallace-nek hívják. Ez a modern irodalomnak egy nagyobb alakja ott Amerikában, posztmodern író, és egyébként nem vallásos ember, agnosztikus, ami azt jelenti, hogy nem mondja, hogy hinne Istenbe, azt sem mondja, hogy nem hisz. Nagyon érdekes, hogy ezt a nyilatkozatot, ezt a beszédet nem olyan sokkal azelőtt tette, hogy öngyilkos lett. És a következőt mondja, ez az igazából nem vallásos ember. A mindennapi élet mókuskerekében nincs olyan, hogy ateista. Mindenki imád valamit. Csupán azt dönthetjük el, hogy mit imádunk. Az egyetlen meggyőző érv pedig amellett, hogy az olyan Istent válasszuk, mint Jézus Krisztus, Allah, vagy Jahve, vagy a Földanya, az, hogy bármi mást imádunk, az elevenen fog felzabálni bennünket. És aztán hoz egy pár példát, hogy mire gondol. Azt mondja, ha a pénzt imádjuk, akkor mindig szegénynek fogjuk magunkat érezni. Mindig úgy fogjuk érezni, hogy nincs elég, és van, akinek ennél több van. Hogyha a szépséget vagy a szexualitást imádjuk, és máson se gondolkodunk, hogy mennyire vagyunk szépek és vonzóak, akkor mindig csúnyának fogjuk magunkat érezni. Hogyha a hatalom a legfontosabb a számunkra, akkor örökké gyengének fogjuk magunkat érezni, és ezt próbáljuk majd minden erővel eltakarni. Hogyha pedig az ész, a tudás lesz a legfontosabb a számunkra, akkor mindig valahol belül úgy fogjuk érezni, hogy mi vagyunk a legbutábbak, és attól fogunk rettegni, hogy ez csak ki ne derüljön. David Foster Wallace azt mondja, hogy ezek a dolgok elevenen zabálnak fel bennünket, hogyha a legfontosabbá tesszük őket. És megint csak azt mondom, nem az a baj, hogyha ott vannak az életünkben, nem az a baj, ha fontos, az a baj, hogyha a legfontosabb. Hadd mondjak erre egy pár példát. Ezt szívesen elmondom, mert nagyon menőn hangzik. Én ismertem egy szupermodellt egyszer. Rövid hatásszünet, igen. Igen, igen. Még Facebookon is ismerősök vagyunk. Csak úgy mondom. Úgy hívják, hogy Tracy Trinita, és indonéz lány, már ezt elmeséltem több fórumon. Ez az indonéz lány ott nőtt fel, Balin, és az volt a problémája, hogy sokkal magasabb volt, mint a többi gyerek, mert nem teljesen tiszta vérű, hanem valaki, tehát ilyen keverék, igen, félvér, köszönöm, és ennek köszönhetően nagyon egzotikus szépség, de magasabb volt, mint az átlag, és ezért mindig csúfolták gyerekkorában, hogy ő zsiráf, és kinevették, és hát nagyon csúnyán bántak vele. Ennek következtében Tracy-ben kialakult egy borzasztó kisebbségérzés, hogy ő csúnya. Aztán 14 éves korában, látva az anyukája, hogy mennyire szenved attól, hogy csúnyának gondolja magát, közben olyan szép, nevezte egy szépségversenyre az édesanyja. És meg is nyerte ezt a helyi szépségversenyt, aztán tovább ment a következő fordulóba, és 1-2-re Miss Indonézia lett belőle. Őt választották meg Indonézia legszebb nőjévé. És innen szinte egyenes út volt, 15 éves korában elment New Yorkba, és szerencsét próbált, mint modell. Több meghallgatás után fölvették őt, és olyan újságokban szerepelt, mint az Elle magazin, olyan modellekkel együtt lépett fel, tehát volt a kifutó, mint Naomi Campbell, elmondta, hogy Leonardo DiCaprioval együtt jártak bulizni, meg ilyen dolgok voltak az életében. Tehát azt mondhatjuk, hogy wow, valaki, aki hát ennél többet mit lehet akarni, hogy végre megvan, ugye most már biztosan tudja, hogy ő az egyik legszebb nő a világon. És tudjátok mit? Nem. Azt mondja, és alig lehet elhinni neki, de hogy ő csak egyre csúnyábbnak érezte magát. Amikor már nem tudta azt mondani, hogy vannak nála sikeresebb modellek, mert tényleg a csúcsra elért, akkor elkezdett a saját fényképeire irigykedni. Azt mondta, hogy azok még szebbek nálam, azokhoz képest csúnya vagyok. Elevenen zabálja föl az a szépségnek a hajhászása. Sosem elégül meg. Aztán itt van az a fiatal ember, aki tegnap beszélt közöttünk, akit talán barátomnak mondhatok, Puhi. Nem mondta el azt a történetet, ami engem nagyon szíven ütött egyszer ővel a kapcsolatban, de azt mondta, elmesélhetem én. Tegnap mesélt itt a bűnöző múltjáról, meg hogy milyen gazdag volt egy időben. Elmesélte nekem, hogy volt egy olyan időszak, amikor egy sok milliós terepjáróval járt, és hát rengeteg pénze volt. És ekkor történt az, hogy egyszer ebben a terepjáróban ült, bömbölt a zene, otthon várta 30 millió a széfben, nagy ház, nő, és ahogy a forgalomban meg kellett állni egy kicsit, belnézett a visszapillantó tükörbe, és saját magának ezt mondta: te hülye gyerek. Hiába volt ott neki az autó, hiába volt ott a ház, hiába volt a 30 millió, nem volt méltósága, és nem volt tekintélye. A tükörképe azt mondta vissza, hogy te hülye gyerek vagy. Tehette ezt a legfontosabb dologgá, de nem adta meg neki. És aztán, hogy lássatok, nem csak tárgyi dolgok lehetnek az, amit báványjá teszünk. Ez lehet egy emberi kapcsolat is, lehet egy barátság, lehet egy családi kapcsolat. Volt egy kedves barátom, aki elmesélte, hogy egy lány, aki egy másik lánya nagyon jó barátságba került, olyannyira, hogy ez a másik lány legjobb barátjának kikiáltotta. És elkezdett neki mindent elmondott, mindig vele akart lenni, napjában 5-ször felhívta, mindent megkérdezett tőle. És ő úgy érezte, hogy a legfontosabb számára ez a személy. Az én barátom pedig egy ideig ezt tűrte, de elkezdett tőle szenvedni. És azt mondja, hogy egyszer azt álmodta egyik éjszaka, hogy ő maga egy bálványszobor, és ez a barát elé borul, és nem tud megmozdulni, és sikítani szeretne, de úgy valami folytogatja, meg akarja ölni, de nem tud megmozdulni. A barátja pedig őt imádja. Hogyha a barátságot teszed a végső dologgá, a bálványoddá, annak az lesz a vége, ami velük is történt, természetesen tönkrement a barátságuk, megszakította a kapcsolatot teljesen ezzel az illetővel, mert ezt nem bírta elviselni, hogy ő belőle egy bálvány lett, egy Isten szinte. Hogy annyira fontosnak tartja valaki, hogy őt tartja a legvégső dolognak az életében. Ezek a bálványok bármik lehetnek. És ezek, hogyha a legfontosabbá teszik őket, akkor elevenen zabálnak fel minket, és azt is, akit a bálvánnyá tettünk, hogyha ez egy személy. Közben az bennük a szörnyűséges, hogy éppen azáltal teszik ezt, hogy enyhülést ígérnek. Egyébként az Ószövetség azt tanítja, hogy az elsődleges különbség a bálványok és az igaz Isten között az, hogy a bálványokban nem lehet megbízni. Nem azt fogják tenni, ami ígéretet fűznek hozzájuk. Nem lehet rájuk hagyatkozni. Jó, rendben van. Akkor látjuk, hogy mindenkinek van bálványa valami, és hogy annyira könnyen imádunk dolgokat. Akkor is, ha nem vagyunk vallásosak. Akkor mit lehet tenni? Hogy lehet ebből megszabadulni? Hát ehhez egy olyan személyt hozok fel, aki szintén prédikációim rendszeres szereplője, a kisöcsémet, Józsikát. Amikor Józsika kisebb volt, most se olyan nagy, még csak 9 éves lesz, de amikor ilyen kisebb gyerek volt, elég jó fizikummal rendelkezett már akkor is, és néha a kezébe kerültek veszélyes dolgok, például egy fakard, amivel elkezdett hadonászni, és így ön és közveszélyessé vált, az egész ház veszélybe került, ilyenkor főleg pedig mi. Na most mit lehetett ilyenkor csinálni? Hogyha azt mondtam volna Józsikának, hogy Józsika, add ide azonnal azt a kardot, akkor ő csak annál jobban elkezd vele hadonászni, és még jobban ragaszkodik hozzá. És tapasztalt szülők tudják, hogy ilyenkor egy lehetőség van, valami mást kell adni neki. Például, nézd csak, milyen jó ez a puha kis szivacs, itt van, tessék, és inkább ezt fogd, és ezzel hadonálsz. És akkor leteszi a kardot, és megfogja amaszt. Így vagyunk mi is egy kicsit. Igazából nem tudjuk azt elérni, hogy ne legyen bálványunk, vagy ne legyen valaki, vagy valami a végső, legfontosabb helyen. Mindenkinek van ott valami. De hogyha ez a valami olyan, ami felzabál bennünket, akkor le kell váltani. Valami mást kell helyére tenni. Gazdát kéne cserélni, egy olyan valakit kéne oda tenni, aki nem felzabál bennünket, hanem azt teszi, mint például Pál apostollal. Azt látjuk itt Pálon, hogy ő dicsekszik azzal, hogy ő szolgálja ezt az Istent, és ez a szolgálat ad neki erőt. Nem, hogy elvenne tőle, hanem ez ad neki életet, ez ad célt, ez ad energiát. Mert nem azt érzi, hogy fölzabálja őt, hanem azt érzi, hogy életet ad neki. Miért van ez? Miért van az, hogy a Jézus Krisztusban való hit az életet ad, hogyha ő van az első helyen, az életet ad, erőt ad, energiát ad, ha más van az első helyen, az megzabál bennünket. Ez talán legszebben a keresztény hagyományban az úrvacsora mutatja. Biztos, aki már volt úrvacsorán vagy látott, az tudja, hogy mi történik, de azért hadd mondjam el, az úrvacsorakor külön felekezeteknél máshogy van ez, de lényegében az történik, hogy a hívő ember kijön, és kap egy falat kenyeret és egy korty bort. Miközben arra emlékezünk, hogy Jézus mit mondott az utolsó vacsorán. És tudjátok, mit mondott Jézus az utolsó vacsorán? Amikor a tanítványának adott egy falat kenyeret, és adott nekik bort, ezt mondta: ez az én testem, amely ti érettetek adatik. És ez az én vérem, amely ti érettetek kiontatik. És aztán megesszük a kenyeret. Értitek, hogy mi történik? Pontosan a fordítottja. A Jézus az nem egy olyan bálvány, aki felzabál bennünket, hanem egy olyan valaki, aki azt akarja, hogy mi táplálkozzunk ő belőle. Amikor Jézus ezeket a szavakat elmondja, hogy ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ez az én vérem, amely ti érettetek kiontatik, akkor már tudjuk, hogy mire gondolt. A tanítványok akkor még nem tudták, de ő pontosan tudja. Arra gondol, hogy másnap őt el fogják fogni, és meg fogják ölni. És hogy ő önként fel fogja áldozni az életét a szeretteiért, az emberekért, miértünk. Ez a megváltó halál, és ezért beszélnek a keresztények mindig a Jézus haláláról. Mert ez a halál volt az, amiről mi táplálkozunk egyfolytában, ami bizonyítja nekünk újra meg újra, hogy nem úgy van, hogy az Isten akar minket felzabálni, hanem úgy van, hogy ő adja oda magát nekünk, hogy tessék, ez az én testem, egyél. Olyannyira odaadja magát nekünk, hogy meghal értünk. És talán így érthető az is, vagy még megrázóbb, amit Jézus egyszer saját magáról mond egy picivel még ezelőtt. Azt mondja a tanítványainak, hogy az ember fia, vagyis ő maga, nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem azért jött, hogy ő szolgáljon, és hogy életét adja váltságú sokakért. Minden más vallás, és ide értem azokat is, amiket nem nevezünk vallásnak, hanem úgymond báványimádás, amikor valamit oda teszünk az első helyre, az mindig a mi életünket követeli, és felzabál minket. Azt akarja, hogy mi szolgáljunk neki. De az Isten először azt akarja, hogy hadd szolgáljon ő mi nekünk. És ez a hihetetlen az a Jézus evangéliumában. Abban az üzenetben, amit Pál apostol úgy hirdetett. Nem mi nekünk kell szolgálni az Istent először, hanem először ő szolgál mi nekünk. Ez egy óriási különbség, ez óriási különbséget teremt az emberek életében. Hadd mondjak ehhez egy történetet. Tim Keller, aki az én kedvenc prédikátorom New Yorkban, lelkipásztor, egyébként ennek a prédikációnak nagy része az ő ihletésére is keletkezett, és ő mesél arról, hogy milyen sok gazdag üzletemberrel találkozik New Yorkban, a gyülekezetükbe is járnak, milliómosok, milliárdosok. És elmondja, hogy 2008-ban, amikor a gazdasági világválság elindult, nagyon sokan ezek közül, a milliárdosok közül vagy mindenüket elvesztették, vagy nagyon a töredékére csökkent a gazdagságuk, a vagyonuk. És sajnos egy egész hullám söpört végig akkor az üzletemberek világán, nagyon sokan öngyilkosok lettek. Öngyilkosok lettek, mert az, ami az életüknek az alapja volt, ami nem csak pénz volt a számukra, hanem a mindenük volt, azt elvesztették. És nem volt többet értelme az életüknek, úgy érezték. Viszont ez egy pozitív példa akar lenni, beszélgetett az egyik ilyen üzletasszonnyal, aki szintén milliókat, milliárdokat keresett évente, és ő is nagyon megsínlette a válságot. Elkezdett panaszkodni ott ennek a lelkipásztornak, hogy bizony most tized annyit, vagy talán még kevesebbet fog keresni ezen túl, mint eddig keresett, hogy teljesen meg kell változtatni az életét, el kell költöznie onnan, ahol eddig lakott, el kell adni a házát, új üzleti stratégiát kell kiépítenie, mindent újra kell kezdenie. És aztán, ahogy a panaszkodásban egy kis szünetet tartott, elmondja ez a lelkipásztor, hogy megállt ez a nő, és félmosolyal azért ezt hozzátette, hogy ugyanakkor tudod, valahogy izgatottan várom, hogy milyen lesz. Ennek a nőnek a pénz az csak pénz volt. Sok pénze volt nagyon. De amikor elvesztette, akkor kiderült, hogy nem ez volt az első helyen. Nem ez volt a megváltása. Nem ez volt a létének az alapja. Nem ez volt a végső. Hanem a pénz az csak pénz volt. Akik öngyilkosok lettek, azoknak a megváltásuk ez volt. Azoknak az üzletembereknek. Azoknak a mindenük volt a pénz. De ennek a nőnek már volt más megváltása. Már volt más alapja az életének. És ezért, amikor mindent elvesztett, de ez megmaradt, akkor nem esett kétségbe, hanem tovább lép. És tudjátok, ezért válasz a Jézus keresztje minden kérdésre, ami eddig felvetődött. Ennek a nőnek, akinek sok pénze volt, amikor azt elvesztette, azt tudta mondani, az a Jézus, aki, az az Isten, aki annyira szeretett engem, hogy meghalt értem. Gondoljátok, hogy nem gondoskodna rólam. Majd fog gondoskodni rólam. Már annyit adott eddig is, biztos, hogy fog majd ezután is. Vagy a szupermodell ismerősömnek, aki az egész életét úgy töltötte, hál' Istennek nem az egészet, mert aztán 20 pár éves korában találkozott ezzel a Jézussal, és megértette ezt. De ő is megértette azt, hogy lehet, hogy van, akik azt mondják, hogy nem vagyok szép, de hát hogy ne lennék szép, hogyha a világ királya akar engem a mennyasszonyának. És annyira értékesnek tartott, hogy meghalt értem. Hogy ne lennék akkor szép? Vagy ott van Puhi, akiben biztos, hogy ilyen háttérből jövő ott volt az, hogy mi nekem a méltóságom, honnan lesz nekem tekintélyem, ha nem attól, hogy megverek embereket, meg nagy autóm lesz. És aztán megérti egy ponton azt, hogy az, aki mindent teremtett, az engem a barátjának akar, és annyira szeretett, ahomennyire soha semmelyik barátom nem szeretett, hogy az életét adta értem. Látjátok, így szabadult fel a Jézus Krisztus üzenete, hogyha őt teszed az első helyre. Akkor nem azt jelenti, hogy a többi dolog már nem lesz fontos, hogy nem kell már soha pénz, nem kell család, nem kell semmi, de a helyükre kerülnek a dolgok. A pénz az csak pénz lesz. A szépség az csak szépség lesz. Az emberi kapcsolataim is, meg a mások véleménye is, csak emberi kapcsolatok és a mások véleménye lesz. És felszabadulunk. És nem kell, hogy elevenen felzabáljon minket. Semmi. Valaki egyszer azt mondta, hogy féld Istent, és senki mástól nem kell félned. Ezt most hadd fogalmazom át úgy, hogy szolgáld Jézust, és semmi más nem kell szolgálnod. Paradox dolog ez, hogy úgy leszel szabad, hogyha valakit szolgálsz. Ha a jó mestert szolgálod. Nem tudunk anélkül élni, hogy szolgáljunk valakit. De az első helyre tegyük azt, aki odavaló. Azt, aki nem akar elevenen felzabálni bennünket, hanem épp ellenkezőleg önmagát adja, érted is, meg értem is. Lesz még erre lehetőség a héten, de szeretnék most is erről beszélni. Amikor az ember először átéli ezt, és először felismeri, hogy talán nem az első helyen talán nem olyan dolog állt, aminek kéne állnia, akkor tehet egy lépést Isten felé. Ezt szoktuk megtérésnek hívni. Amikor valaki elfordul ezektől, amit addig az első helyre tett, és odafordul ehhez a jó mesterhez, ehhez a jó gazdához. Szeretnék erre lehetőséget adni most bárkinek, aki úgy érzi, hogy ő kész erre, és szeretné most ezt megtenni. Úgyhogy most egyet énekelni fogunk, ami alatt bátorítalak benneteket, hogy gondoljátok át magatokban, hogy mi lehet az első helyen. Mi az a számotokra, amit, hogyha elvesztenétek, nem lenne már semmi értelme az életeteknek. Vagy amire egész életetekben úgy vágytatok, hogy afelé futottatok, mint hiába. És ha úgy érzed, hogy ez felzabál téged, csak megemészt, akkor most itt lesz a lehetőség, hogy letedd, és ehelyett ezt a Jézust egy egyszerű imádságban megkért, hogy ő álljon az első helyre. Úgyhogy énekeljünk, és utána pedig imádkozni fogunk ezért.